www.nagygeneráció.hu.
Szepes Erika irodalomtörténész, vallástörténész, kritikus a Nagy Generáció vendége, és tanár is, hiszen jelen pillanatban a Zeneművészeti Egyetem doktoriskoláján tanítasz. Sokáig tanítottál az ELTE-n. Lehet, hogy most is, ezt nem tudom.
Nem, 91-től 2005-ig voltam az ELTE-n, akkor ott egy vezetésváltás történt. Sokunkkal kerültem ki. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Gergely Ágnessel és Latorral együtt. Ennél nagyon
jó társaságban. Igen. Ezt tudom, ez a rádióban is fontos volt, hogy az embert legalább hasonló értékkel.
Na most a zeneművészeti. Picit visszamegyek a kamaszkoromba, mert minden ott kezdődik. A novelláim közt van egy ilyen, hogy a három Bartók tétel. Na most én akkor zeneesztéta akartam lenni. Meg József Attilával úgy foglalkozgatni. És írtam is egy pályadíjas művet, és ennek birtokában én el akartam menni a zeneművészetére, esztétika szakra jelentkezni. És akkor újfalusi tanárról azt mondta, hogy ez sajnos nem fog menni, mert itt túlképzés volt esztétákból, leálltunk az esztét. Mondom, hát akkor én mit csináljak? Azt mondja, hát maga görög-latin szakos, hát maga gyönyörű szakot választott, el tud vele lenni egy életen. Hát mondom, igen, a professzor is görög-latin magyar szakos volt, meg még művészettörténet, meg még zeneművészet, nem baj, maga csak maradjon ott. És hát akkor nyeltem egyet, és akkor lett a latin, meg a vallástörténet, és a vallástörténet mind a mai napig, mert rájöttem, hogy a művészet az egységes, és mindenhonnan kibújik a vallástörténet, mai magyar költészetből, és mindenhonnan.
És ki fog derülni, hogy akkor is, ha nem tudunk róla.
Igen, igen. És akkor maradt ez ugye, hogy költészet, és a Fészek klubban volt egy est, ami Vörös Sándor megzenésített verseiről szólt, el is játszották ezeket a megzenésítéseket, és ehhez kért engem a Földes tanár úrnak a javaslatára, Jenei Zoltán, hogy jöjjek el Vörös Sándor szakértőnek. És akkor én magyaráztam a Vörös Sándor ritmusait, és hogy mennyiben lehet ezeket megzenésíteni, mennyiben nem, mert annyira pregnánsak. És akkor utána azt mondta nekem Jenei, hogy maga miért nem tanít nálunk? Mondom, mert nem hívtak. És akkor ő hívott, és akkor azt kellett megérnem, hogy azon a helyen, ahova a diáknak nem vettek fel, a doktoriskolában tanítok, és hozzák elém az indexet, ahol ott vannak a további isteneim, Földes Imre, Dobszai László, Szepes Erika.
Vannak így egymás alatt.
Igen.
És
igen.
Az ember egyszer csak azon veszi észre magát, hogy kapaszkodik fölfelé az Olimposzra?
Hát igen. Dobszai László egyébként benne van a három Bartók tételben, megemlítve, mint szintén vezéregyéniség, szóval sok vezéregyéniség van a Földes Imre is egyébként. De az jó, ha sok, mert a sok felé vezetik az embert.
Igen, na most a tanítás azért úgy jött az életedbe, hogy szintén egy elbocsájtással kezdődött, igen, a Szépirodalmi kiadónál. Igen. Sok ilyen elbocsájtásban volt részed, és mindig valahogy meg kellett kapaszkodni.
Azt nem mondom, hogy sok elbocsátásban, mert csak a Szépirodalmiból bocsátottak el. Inkább az volt, hogy próbálkoztam
hát
sok helyen.
Hát az ELTE-ről is, ahogy mondod.
Igen. Hát, akkor már vén voltam, akkor már úgy illet elmenni. Nem, hanem én próbálkoztam a Szépirodalmi után, itt meg ott meg amott, és mindenütt ígérték, aztán azt mondták, hogy nem. Mert hogy jött egy akkreditációs bizottság, és azt mondták, hogy nem. Miskolcon egy egész tanszéket kaptam, amit megnyertem egy pályázattal, tankönyvet írtam hozzá, tanítói gárdát állítottam össze, és akkor itt dékán azt mondta, hogy de nem, mert ha a Szepes idejön, akkor a magyar tanszékre is ráteszi a kezét, ne jöjjön.
Mire tetted rá a kezed?
Latin tanszéket kaptam volna meg.
Ja, hogy latin tanszéket kaptál volna, és attól féltek, hogy akkor gyorsan igen, egy magyar igen, tanszéket is csinálsz.
Igen.
És miért volt ilyen rossz híred? Már idézőjelben.
Nem tudom, hogy miért feltételezték róla. Minden esetre azóta sincs Miskolcon latin tanszék. De hát most már mindegy. Tehát ilyenek voltak, hogy én biztosra vettem, hogy ide elkerülhetek, aztán nem lett belőle semmi. De ezt valahogy nem értem meg katasztrófaként, hanem úgy éltem meg, hogy nem kell értekezletekre járni, nincs főnököm, szabad időm van, olyan munkát vállalok csak el, amit szeretek, olyan közösségeket teremtek magam köré, ahol szívesen vagyok.
Hol van ez a közösség, amit magad köré teremtettél?
Hát mondjuk a Nagy Lajos Társaságot életben tartani, az is egy közösségteremtés, mert az alapítók már rég nincsenek életben. Aztán egy olyan a Nagy Lajos Társaságon belül.
Ez egy irodalmi és művészeti társaság, tegyük hozzá, mert ez igen, nem teljesen igen, világos, igen, csak az irodalom ismerőknek.
És sikerült ide bevinni a tanítványaimat is. Tehát volt nekünk olyan antológiánk, ahol 18 évestől 94 évesig voltak a szerzők. Tényleg? Nemes Laci bácsi, Fehér Klára volt férje, volt a 94 éves. Most már 95 éves, és most is írt az antológiánkba. Most ez egy minden héten egyszer összejáró társaság, és hát ezt is össze kell tartani, és rájöttem az összetartásnak az egyetlen módja, ha közös munkát végzünk. Az, hogy leülünk beszélgetni, elmondjuk a vicceket, az nem elég.
Tehát ezért állítotok össze antológiákat?
Antológiákat, én összegyűjtöm az elkészült verseket, és viszem be a ezred évbe, aminek a versovatát én szerkeztem.
És honnan tudjátok előteremteni például a pénzt az antológia kiadására, mert hát ez meg megint pályázni, az a korszak.
Meg kell pályázni. A Táncsics Alapítványtól kaptunk. Most a Táncsics Alapítványtól kaptunk, hogy sikerül-e megint, azt nem tudom, de valahonnan mindig kunyerálunk. Ez nagyon síralmas, de ez így megy. Na most még egy közösség van, amit nagyon szívesen csinálok, az Akvinkumi költők. 98 óta van Akvinkumban egy ilyen költőverseny, hogy antik formában valamilyen témáról, amit megadunk, kell írni verseket. És 98 óta ez megy, a Papjani, színész Papjani a szervezője, meg az Akvinkumi múzeumok. És ez is megy. És itt is már kialakult egy szerzőgárda, tudjuk, hogy ki fognak pályázni, pedig jeligés pályázatok vannak. Ez is egy közösség.
Férfiakkal kezdtük, és másfajta férfiakkal szeretném befejezni a beszélgetésemet ebben a rövid 2-3 percben, ami még hátra van. Írtál egy tanulmányt 3 férfi költő erotikus verseinek összehasonlítását. Bella István, Turci István és Kucka Péter. Időskori versei, egy 40-es, 60-as és egy 70-es férfi erotikus versei. Egy nagyon hosszú elemzést írtál róla, és nekem nőként az volt a furcsa, hogy milyen evidensen kezeled ezeket a mélyen erotikus verseket. Tehát, hogy egy nő olvassa, ítéli, elemzi 3 férfi legmélyebb erotikus gondolatait.
Ennek volt azért előzménye, de nem térek ki a kérdés elől. A Hoppá Mihállyal ketten összeállítottunk egy Erosz a folklórban és a Szerelem kertjében 2 kötetet. No, ott aztán olyan vaskos dolgokat olvastunk, amilyet csak lehetett. Szóval nekem férfivá kellett érnem ezek mellett, a versek mellett.
De nőként tudtad olvasni ezeket a verseket?
Persze, persze, csak hát az ember felvértezi magát azzal, hogy engem fiúsítottak. Hát a Bella Pistánál ugye arról volt szó, hogy a 68-as tragédiát, amit a nagy generáció tragédiaként élt meg, Rózsa Endrére, többiekre hivatkozhatnék, Petri György. Önálló egy háború és szerelem kapcsolódott össze. A Turcinál a szellemi és nemi érésnek a folyamata követte egymást, és aztán végül kicsúcsosodott a házasságban. A Kucka Péternél pedig a halállal való küszködésnek volt a segítője az, hogy ő szerelmes verseket írt. A saját testével küzdött azért, hogy még érezhessen.
Távolról tudtad ezeket nézni, vagy ugyanolyan személyesnek kellett lenni ennek a kapcsolatnak, mint mindennek?
Személyesnek kellett lenni. Szóval akitől én távol vagyok, arról nem tudok írni.
Köszönöm szépen. Szepes Erika, irodalomtörténész, vallástörténész és kritikus volt a Nagy Generáció vendége. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ma is Burger Lajos segített. Köszönöm figyelmüket.